Sziasztok! Feledi Botond vagyok, ez itt a heti Feledi Hírlevélnek az újabb podcast adása. Sok szeretettel köszöntelek titeket ebben az epizódban, amely majd az energetikával, illetve az energiapolitikával fog foglalkozni. Ahogy tudjátok, a korábbi adásokat nézzétek vissza, ezekben megfordultak különböző európai uniós tisztviselők, illetve foglalkoztunk olyan témákkal is, mint ami a hatalom természetét, a különböző társadalmi jólétet mérő elméleteket illeti, úgyhogy ha van időtök és kedvetek, már pedig itt vannak a nyári napok, már vége az iskolának, mindenki ráér, úgyhogy hallgassátok vissza ezt is, nézzétek meg a Partizán Podcast többi adását, és természetesen hallgassátok a Birodalmat, amelyet Kernel Zsoltal és Papp Szilárddal együtt közösen készítünk a 24.hu-val. És mivel furcsa időket élünk, kérlek, hogy támogassátok a Partizánt, ahogy tehetitek, ameddig tehetitek, hiszen szükségünk van rá, hogy ilyen műsorokat készítsünk. Most pedig sok szeretettel köszöntöm Szabó M. István, energetikai szakújságírót a stúdióban.
Hello!
Örülök, hogy eljöttél, és ahogy egyre inkább látszik, hogy külpolitikai témákban a legvadabb ikerpárosítások születnek meg, az energetikáról ezt még el sem lehet mondani, hiszen már 20 éve legalább nagyon súlyosan foglalkozunk azzal, hogy Európa energetikai önállósága, Magyarország energiaellátása hogyan néz ki, és ahogy itt ránk tört az AI, ugye egyre többet foglalkozunk azzal, hogy nem is fog csökkenni ez az igény, hanem egyre inkább, sőt, radikálisan nőhet az energiafogyasztásunk. Nyilván beszéljünk a számokról, ezeknek te leszel a tudora, és ahhoz, hogy a hallgatók érezzék, hogy hogyan kapcsolódik geopolitika a biztonsági szemlélethez, a kritikus infrastruktúrához, mindaz, ami az energetikából tőletek jön, indítsunk Madridból, indítsunk Spanyolországból, ahol nemrég egy nagyon komoly áramszünet volt, ami tulajdonképpen sok napon át tartó visszakapcsolásokat igényelt, és a mai napig nem 100%-ban tisztázott, hogy egy bizottság vizsgálja, hogy egész pontosan mi történt. Nézzük meg, hogy te mit gondolsz erről, illetve a te területedről hogy néz ki, hogy mennyire hat át titeket a mi biztonsági szemléletünk, a biztonságpolitikai gondolkodás.
Hello. Azt gondolom, hogy úgy lehetne ezt az egész történetet valahogy szemléltetni, hogyha otthon bedugsz egy villát a konnektorba, akkor jó eséllyel egy kis megszakító fog lekapcsolni. Ha nincs szerencséd, akkor a kis megszakító után következik a villanyóra, amin van egy nagyobb kis megszakító, ami már egy nagyobb problémának az orvoslására való, és az is lekapcsol. Ha így sincs szerencséd, akkor a lépcsőházban, vagy a családi házban, vagy az utcában, ahol élsz, ott van egy még nagyobb megszakító, ami ismét lekapcsol, és ha nincs szerencséd, akkor az alállomás lekapcsol, és ha nincs szerencséd, akkor a kerület lekapcsol. Ha nincs szerencséd, akkor és akkor megyünk így tovább. Uh-huh. Ezt csak azért mondom, mert az Ibériai félszigeten is ez zajlott le, hogy nem volt szerencséjük. Nem tudjuk, hogy mi történt valójában. Mindenféle vad dolgok megjelentek, hogy legvadabb dolog az volt, hogy a spanyol miniszterelnök utasítására volt valamilyen kísérlet, ami...
Konspiráció volt.
Igen, de hogy ezek... Én azt mondom, hogy az okos ebbe a történetbe, aki hátralép, megvárja, míg a szerinte szakmailag elfogadható grémium az elemzését elkészíti, elkészül a jelentés, és meg kell nézni. És azt is lehet kritizálni, és lehet mondani, hogy mi hiányzik belőle hol, de jelen pillanatban ez egy ilyen kötszurkálás. Tehát azt mondani, hogy a naperőművek, azt mondani, hogy sokkal több atomerőmű kellett volna, azt mondani, hogy minden a zöldek miatt van, ez mind ilyen hitkérdés, nem nagyon tudjuk, hogy mi van. Jelen pillanatban se. 6 hónapot kértek, hogy a jelentés elkészüljön.
Az nem kevés idő azért most egy azért jelentésre.
Csak azt kell tudni,
Magyarország hogy... jogállamiságát is már föltárták 6 hónap alatt a bölcsek annak idején.
6 hónap ez ilyen, hogy ez az alatt sok minden történhet, de tényleg az van, hogy például az Európai Uniós operátor rendszer az olyan szereplőket, szakértőket és jogszabályi és piaci tudorokat hívott be abba a bizottságba, akik nincsenek kapcsolatban a Spanyolországgal. Tehát és akkor ilyen módon hagyj higgyük el, hogy független szakértők fogják megmondani, hogy mi történt. De például az, hogy az Ibériai félsziget blackoutol, tehát sötétbe borult, ez jelen pillanatban úgy néz ki, hogy egy folyamatnak a végén történt ez meg, valami megrángatta a rendszert egy fél órával korábban, azt tudták kezelni a stabilizáló egységek, ugye amikor ilyenkor be kell kapcsolni a hálózat stabilizálásához. De utána viszont meg ezek az egységek már nem reagáltak semmire, és akkor leszakadt a hálózatról. És ez a kis megszakító leoldott, és mikor lehet a kis megszakítót visszakapcsolni, mikor a villát a konnektorból kihúztad. ez a villát a konnektorból kihúzás, ez nagyon gyorsan megtörtént Spanyolországban, azért ezt tudni kell, hogy itt...
Pedig ez nem triviális? Tehát ezt most úgy mondod, hogy ez kvázi
ez nem dicséret? Triviális. Uh-huh. Hogyha neked nem villa van a konnektorban, hanem mondjuk egy túlmelegedés történt, tehát egy konnektorról megy a mosógép, a mikrohullámos ütő meg a porció, túlmelegszik a hálózat, és leolod a biztosíték, és nem kapcsolod ki a mosógépet, és nem oldod ki a porszívót a konnektorból, akkor ugyanazt fogod csinálni, visszakapcsolod, és azonnal leveri a biztosíték. Na, tehát meg kell szüntetni az okokat, és aztán a visszaállítás az egy nagyon hosszú folyamat, és ezért mondanám azt, hogy nagyon nehéz ebben konkrétumokat mondani, mert amikor elkezdték azokat a szólamokat, vagy azokat a húrokat pengetni a spanyol politikában is, hogy nem kéne ennyi napelem, meg a szél miatt van, akkor én meg erre azt mondanám, hogy 12 óra múlva Spanyolországban helyreállt a hálózat alállomási szinten, Portugáliában, ami a spanyolok miatt szakadt le, de hát vétlenként, ugye ő van az utca végén. Ők 24 órán belül helyreálltak, úgyhogy a 6 órával az áramszünet kezdete után még azt mondták, hogy napokig fog tartani, ehhez képest egy napon belül megtörtént. Az atomerőműveket, amik azonnal leálltak biztonsági okokból, és teljesen jogosan, és teljesen jó, hogy leálltak, másfél héttel később még visszafelé szabályozták, mert hogy a visszaállítási protokolluk sokkal-sokkal nehezebb, mint bármi másnak, ami a rendszerben van. Azért mondom, hogy ez nehéz történet, nem kell ebbe állást foglalni, meg kell várni a jelentést, és akkor tanulni kell belőle. Jó. Egy dolog biztos, hogy ez hálózati probléma volt. Tehát az történt, hogy a hálózaton vannak termelők, a termelők azért vannak ott, mert van jogosítványuk ezen a hálózaton lenni, és a hálózaton történt valami olyan probléma, amit nem tudott kiegyensúlyozni, nem tudott másképp megoldani, mint hogy a kis megszakítókat lekapcsolgatta.
És István, azt mondhatjuk ennek fényében, hogy ugye a politikusok imádnak átadni, gondolom, új naperőművet, különböző látványos nagy dobozokat, amik átvágható szalaggal tudnak rendelkezni, de egy hálózatfejlesztés az nem szexi. Tehát, hogy van-e olyan problémánk, akár Spanyolországban, Európában, Magyarországon, hogy előre szaladunk a látványosabb energetikai projektekben, és hátrahagyjuk, nem tudom, hogy forrásoldal, vagy pusztán a politikai kommunikáció, vagy a kettő különböző vegyítése miatt, azt, hogy a hálózatfejlesztés erre az egész Green Deal hullámra hogyan csatlakozott föl. Tehát a politikusok megtanulták-e azt, hogy ezt a kritikus infrastruktúrát hogy kell kezelni?
Nem tanulták.
Köszönöm
meg.
Szépen, akkor itt
az a helyzet, hogy igazad van, és ezt legalább 15 éve mondják, és 15 éve már laikusok is mondták, hogy ebből ilyen módon baj lesz, de az nem igaz, hogy nem készültek fel, vagy nem készültek. Egy dolgot kellene megérteni, hogy az egész Európa össze van kapcsolva, és az egész európai probléma az, hogy Portugáliában mi van, és az, hogy Ukrajnában mi van, és az, hogy a Balkánon mi van, energetikában, majdnem gázban is, de beszéljünk csak az államról. Ez az egész rendszer olyan bonyolult, hogy végtelen sok pénzt el lehet rá költeni. Kellene is, eddig nem költöttek el rá végtelen sok pénzt, de mondok egy példát, ahol jól működött, ez egy kedvenc példám, Finország, amit szeretünk lesajnálni, mert hogy rokonok, de csak 5 millióan vannak, és hogy nagyon kivannak téve az oroszoknak.
Igen,
és hogy a skandináv, többit skandináv országtól függnek. Na, nekik annyira jól sikerült az oroszokról való leválás, ez gázról és áramról, hogy a hálózatukat nem kellett külön fejleszteni, de betettek 2400 megawattnyi szelet egy év alatt. Ez egy év alatt, azt hiszem 23-ba.
Azt a mindenit.
És hogy, de hogy az történt, hogy ők úgy gondolkodtak, hogy a hálózatfejlesztés a minden. Tavaly voltam Helsinkibe, én most mondok egy ide kapcsolódó dolgot, Helsinkibe, belvárosban laktunk, nagyon élveztük, csendes, sétáltunk sokat, és feltűnt a második nap, hogy a belvárosban minden járda el van felezve, elfelezték a járdát, és az egyik felé felbontották. De hogy így minden utcába. És akkor kérdeztem az ott kint lakó, volt HVG-s kollégámat, a Gergőt, hogy mi az Isten, hogy gázt vezetnek be? Nem, hanem az autótöltő rendszert oda fogják telepíteni. Évekre előre gondolkodva ők már úgy játsszák végig ezt a dolgot, hogy miközben kevés autó van, közben azoknak a töltő infrastruktúrájának a alap gerincét le kell fektetni ahhoz, hogy majd, amikor majd oda jutnak, hogy kell, akkor... és ez nincsen meg mindenhol. Ez nem csak Magyarországon nincsen meg, ez nem csak a közép-kelet-európai régióban nincsen meg, máshol sincsen meg. Ez egy őrült nagy versenyfutás lesz, és én úgy láttam, hogy eddig az volt a a lakmuspapír, amire mindenki harapott, hogy akkor napelem, esetleg gáz, és akkor valami ciklikus, valami kombinált rendszerrel tisztának mondani, vagy szélerőművet építeni, de most az jön, hogy két fontos tétel van, amiben minden pénzt el lehet égetni, és el is kell égetni, a hálózatfejlesztés és az energiatárolás. Uh-huh. Tehát termelni már tudunk, a célba juttatni nem biztos, hogy tudunk, tárolni meg nem tudunk, és erre fog áthelyeződni a hangsúly, és egy ugyanolyan őrült versenyfutás lesz, mint a elmúlt 10 évben a napelemekben. Ugyanolyan.
Mindjárt menjünk ezeken a szakmai vonalakon tovább. Még egy utolsó ilyen politikus kérdés, hogy mennyire érzik a politikusaink, vagy akár tényleg, hát az elit szó, hogy nem lenne jó, a döntéshozók azt, hogy ez kritikus infrastruktúra. Tehát amikor Eric Schmidt volt Google vezér, azt mondja egy AI-os podcastban, hogy a legelső dolog, amit majd a kínaiak lebombáznának, azok részben az energiatermelő eszközök lesznek, részben a datacenterek, mert hogy utána ne tudjon az amerikai hadsereg AI-t használni ellenük, akkor azért úgy felmerül az emberben, hogy tehát egy annyira más világba kanyarodunk bele energetikailag is, és most ez nem a megújulós történet, hanem tényleg az, hogy minden eszközünk, amivel egy háborút modern vagy nem modern, kiber vagy hagyományos térben megvívunk, az is mind ezzel fut.
Tehát, hogy igen, de hogyha a vízműveknek a igazgatóját kérdezett meg, akkor ő meg azt mondta volna, hogy a víztározókat fogják megfertőzni. Tehát ez egy ilyen nagyon fals dolgot ad. Kinek mi a fontos? Uh-huh. Én elhiszem, használom, szeretem azt az irányt, amit például a Google csinál, vagy az IT cégek csinálnak, azt a részét, ami engem szolgál. A többi részét meg nem nagyon tudom. De amikor azt állítják, hogy mindaz az energiaigény, ami nekik szükséges ahhoz, hogy engem kiszolgáljon, az valójában tőlem veszel majd energiát, akkor felvetül a kérdés, hogy akkor ki van kiért. Tehát amikor elmész a fodrászhoz, akkor ne a fodrász mondja meg, hogy milyen hajat akarsz csinálni, igen. Hanem hogy te mondd meg, hogy milyen hajat. És ha rosszat akarsz, akkor rossz hajad lesz.
De kritikusok között a top 3-ba betennéd a villamos áramellátást?
Hát persze, minden árammal megy. És ezek után meg még inkább árammal fog menni, tehát meg a gázkazánod is árammal megy, mert ha nincs áram, akkor ugye a szelepet nem fog elhúzni, és akkor nem lesz gáz. Igen, a vízpumpád is, tehát a vízművek is meg fog állni. Oké, de akkor erre mi a megoldás az, hogy nem őrült nagy koncentrált hálózatokat kell építeni, hanem sok pókhálószerűen egymás kisegítő hálózatot, lásd, internet, és akkor hagyd nem mutassam be a Google-nak az internet nevezetű hálózatot. Tehát ide tart a világ, hogy az energetikában oda kell eljutni, hogy próbáljunk meg minél kevesebbet, vagy egyáltalán nem szennyezni, és ugyanakkor pedig úgy önállóak lenni, hogy az energiaellátásunk, főleg az áramellátásunk meg legyen.
Erre szokták azt mondani, hogy reziliens kis hálózatokat csináljunk, meg moduláris kis hálózatokat igen. Csináljunk, amit talán én úgy szoktam elképzelni ilyen brüsszeli policy fejjel, hogy ezek az bizonyos energiaközösségek, ami azt jelenti, hogy akár egy budapesti háztömb, akár egy falu fele úgy dönt, hogy valamit közösen is termel, ne agyisten tárol majd néhány év múlva. Ez nekem kiberbiztonsági szempontból is egy ilyen jó megoldásnak tűnik, hogy itt, ha egy lemegy, akkor pont ahogy mondod, ott a többi is kisegítik egymást, hogy ez stratégiai szinten megfogalmazódik a ti iparági energetikai szempont rendszeretekben?
Hát az MVM-ben biztos félnek ettől. Tehát meg a CSZ-nél, meg a nagy monoli, az E.ON-nál, az RVN-nél biztos, hogy ettől rettegnek. Ugye ahhoz vannak hozzászokva az elmúlt 70 évben a európai nagy cégek, hogy ők a megfelelő lobby erejükkel, a megfelelő nyomatékkal tulajdonképpen majd ők eldöntik ezt a kérdést. A probléma az ezzel a felfogással, hogy az igény megváltozott olyan módon, amire már nem tudnak reagálni. Tehát évek óta mondom, eleinte mindenki csak mosolygott rajtam meg, hogy ez nem olyan nagyon kivitelezhető megoldásnak gondolok, de valójában az van, hogy ketté kell választani az igényeket. Tehát van a lakossági igény, és akkor ebben a nagyváros nem tartozik bele, a nagyváros az egy közüzem ilyen szempontból, az egy ipari méretű közüzem, tehát van a lakosság igény, és van az ipari igény. És mivel, hogy mások az igények, más az igény Debrecenben egy akkumulátorgyárnak, egy autóiparnak, mint a lakótelepnek, ami mellette van, innentől kezdve mind a két igényt meg kell próbálni kiszolgálni, és ennek az igénynek pedig teljesen másféle rugókra kell járnia. Tehát, hogyha én egy lakosság igényt akarok kielégíteni, akkor a kicsi, rugalmas, gyorsan pótolható, gyorsan javítható rendszerekbe kell gondolkodni. Egy nagy ipari parknak a kiszolgálásánál meg inkább egy nagy, monolit, és jól kiszámítható, jól tervezhető megoldással kell. A kettő nem fér meg egy politikába, tehát nem tudsz egyszerre mind a kettőre ülni kéne, de ahhoz két politika kell, a két politika, kétféle politikust képzelnél, és kétféle kasszát, amiben osztani kéne a pénzt, ez nem nagyon megy.
Ez ritka, igen. Hát jó, ezt nem ebbe az adásba beszéljük meg, amikor a politikus mindsetet reformáljuk. Kanyarodjunk az atom reneszánszra, és kicsit félve mondom ki a szót annyiban, hogy a hallgatók vajon mennyiben jöttek velünk az elmúlt
másfél két évben. Hát meglátod a mosolygást az arcomon, hogy kimondod atom reneszánsz, én csak vigyorgok.
Tehát, hogy ez légy szíves világkocsist, vagy világ... Tehát, hogy egyáltalán van atom reneszánsz, vagy mindig is volt atom, nem kell neki reneszánsz, csak a németek. Tehát, hogy hogy néz ez ki most európai szinten, és aztán majd lekanyarodunk Paksra.
Jó, európai szinten. Amikor még a HVG-ben dolgoztam, ez nagyjából 2015-ben még élő állítás volt, akkor volt egy Európai Uniós Nukis Lobby szervezet, ami azt mondta, hogy 2025 körül, 2030 körül egy 100 gigawattnyi plusz kapacitást be kéne építeni, és akkor milyen jó lenne, mert hogy az majd milyen sokat segíteni a rendszeren. Ez 2015 óta ez... Hát átadták a finországit, és átadták a franciát, meg átadták a szlovákot. Ez nagyjából mondjuk olyan 3 gigawatt.
A finn és a szlovákinek a építésében?
A finn az a franciáké, a francia a franciák, ugye ez a Flamanville 3, meg a Olkiluoto 3, ez a két ugyanolyan típusú EDF által épített francia reaktor. A szlovák az pedig, hát az egy nagy tanulság, az egy orosz kezdésre, olasz folytatásra, nemzetközi cseh besegítéssel végülis nagyon nehezen befejezett blokk, és annyira nehezen befejezett, hogy a másik blokk az még most is csúszik, tehát még építenek még egyet, amit 86-ba kezdtek, 84-be kezdtek el építeni, azóta épül, megáll. Ez jelenti az atomreneszánsz.
Igen. Atomreneszánsz,
amikor az atomreneszánsz elhangzik, akkor mindig mindenki Emmanuel Macronra mutogat, hogy de a Macron 2022-ben bejelentette, hogy akkor a francia nukleáris arzenált meg fogják újítani, és hogy erre már mindenféle forgatókönyvek vannak. Akkor készültem a beszélgetés, akkor a kezembe került egy elég friss írás, ami elég jól megvilágítja a helyzetet. Maga az írás az egy iszonyat sok számból állt, nem ez a lényeg, hanem a felütése az volt, hogy volt egy idézet, ami arról szólt, hogy az elnök utasításba adta, hogy a nukleáris ipart békjóba szorító jogszabályokat azonnal nézzék át, és könnyítsék meg, és segítsék azt, hogy a nukleáris ipart, ami a gazdaság felélénküléséhez elengedhetetlen, azt segítsék azzal, hogy a bürokráciát felszámolják, pont. Ezt bárki bármikor már elmondhatná. Ez az idézet 1981-ből volt való, és Ronald Reagan mondta. És ugyanez a helyzet, én tavaly megírtam, amikor a Paks 2 projekt 10 éves lett, akkor én megírtam ezt a Szabad Európába, és ott azzal kezdtem, hogy 1968-ban apró elvtársnak megküldte a szovjet minisztere helyettes, hogy apró elvtárs tudomásul vettük, hogy a magyar fél kérésére önök kérték, hogy további két évet csúszon a paksi beruházás. Ez volt 68-ban, 70-es évek végén kezdték el, 82-be adták át, 84-be kapcsolták az első blokkot, tehát, hogy haló. Tehát, erről szólt. Ez egy nagyon nehéz történet, és nem arról van szó, hogy valaki hibázik, vagy hogy ez a rendszerben van benne. Egy atomerőmű megépítés, azt kell megérteni, atomerőmű megépítés az egy holdra szállás. Az egy olyan bonyolult történet, abban annyira nem lehet hibázni, és nem azért, mert Neil Armstrong megsül a holdon a sugárzástól, vagy hogy sose tér vissza, hanem hogy egyszerűen az, hogy a projekt, amiben végtelen sok pénzt bele kell ölni, és végtelen sok ígéretet halmoz fel, mire elkészül, annak valahogy teljesülnie kell, és ez sose jön ki. Tehát, és nagyon nehéz, ez egy nagyon nehéz sztori, ez egy nagyon nehéz hagyaték.
Finneknél nem jött ki?
Átadták az Olkiluoto 3-at, az elmúlt két évben elég sokszor állt ez a Olkiluoto, a 13 évet csúszott az építése, és háromszor annyiba került, mint amennyiért mondták, és ezt nem állam finanszírozta, hanem az ottani cégek, tehát, hogy írják le, és az ő problémájuk, de kiderült, hogy ami óta felépült, azóta kiderült, az öböl, amiben ez a most már három blokkos erőmű van, ez túlmelegíti az atomreaktor, hogyha mind a három blokk megy, és akkor nem kéne ezt mind a hármat. Tehát, hogy halászati akkor problémát is jelent. És ezt tagadják, de azért mindig leáll. Ez olyan, mint nálunk a Duna, hogy a Jávor Benedek nem tudom, 8 évvel ezelőtt kiásta, vagy Brüsszelben kiárta, hogy betekintést kaphasson bizonyos papírokba, és ott benne volt, hogy ez a kockázat, hogy a Duna melegszik, a Duna vízállása nem lesz megfelelő ahhoz, hogy két reaktor egymás, vagy két atomerőmű egymás mellett menje. Most hol tartunk, hogy a miniszter rendeletben mondja meg, hogy mennyire meleg a Duna, és hogy egyébként érdekli, hogy melege a Duna, vagy az a fontosabb, hogy a paksi atomerőmű áramot termeljen. Tehát, de ez még egyszer mondom, nem a politika hibája, hanem egyszerűen olyan óriási beruházás, olyan hosszú ideig eltartó beruházás, amiben nem tudsz mindenre készülni. A franciáknál van
Európában... Még itt azért, ezt most már kihangosítanom a hallgatóknak, erről légy szíves, mondj egy mondatot, hogy tehát van olyan, hogy cégek összeállnak, és 13 plusz évben
Bemennek egy utcába, és ott onnan
és
nincs
ezek
kiszállás.
Nagy energiaigényű cégek, akik már 20 éve is úgy látták, hogy nekik megéri ezt a projektet finanszírozni.
Igen.
De azért
igen.
Ez nem apró pénz akkor sem.
Nem. Ami 2022-ben a következő finn nukleáris erőmű épült volna, az egyik ok pont az volt, hogy lefújták a történetet. Ez a Paks 2-nek egy ilyen ikertestvére, ott egy reaktort építettek volna az oroszok, ugyanilyet, mint amit Paksa ígérnek, ugyanúgy nem tudták megszerezni hozzá az oroszok a építés megkezdéséhez szükséges engedélyt az ottani stuktól, mint nálunk az országos atomenergiahivataltól, és akkor egy ilyen pénznyelővé vált a történet, ott is finn cégek vannak benne felerészt ebbe a projektbe, és kiderült, hogy hát ezek a finn cégek most már nagyon szívják a fókat, tehát amikor az jön ki, hogy akkor be kell még tenni 500 millió eurót idén, de semmire, mert nem tudjuk, hogy ebből lesz-e valami. Ez volt az egyik ok, a másik pedig, hogy hát az engedélyek megszerzésére az oroszok nem voltak képesek, és még az Ukrajnát is megtámadták, tehát itt a
finneknél elszakadt.
A Finországnál elszakadt.
Egyébként Európában van más ilyen közfinanszírozott atomerőmű? Tehát ez egy létező projekt, vagy ez egy skandináv specificitás vajon? Mert azért a briteknél, az amerikaiaknál is tipikusan, a franciáknál ugye etatizmus van.
Nehezet kérdeztél, mert minden országban más a történet. Tehát ugye mindig az a kérdés, hogy az atomerőművet ki építi meg kinek a pénzéből, és azt kiüzemelteti. Hogyha elugrunk Európából Japánba, akkor persze cégek üzemeltetik, a TEPCO az egy cég, egy állami felügyeletű, de tőzsdén jegyzett cég, de abban meddig tart az állam felelőssége. A paksi atomerőmű az meg nincs a tőzsdén, vagy hát lehet, hogy az MVM majd a tőzsdére megy, de a paksi atomerőmű az egy szociális intézmény, tehát hogy azt az áramot termeli, amit mi a rezsiharcban megnyerünk. De hogy ez most akkor hogy hasonlítjuk a kettőt össze? Angliában, ami épül most, a Hinkley Point C, az például az EDF fizeti, az EDF-nek a büdzséje szállt el, ez egy francia cég, tehát csak rögzítsük, hogy Angliában egy francia cég épít atomerőművet, amin elcsúszott. Az eredeti 18 milliárd fontos büdzsé most 32-nél jár, az eredeti 2017-18-as indítás most 2032-nél jár, a Guardian 8 éve megírta, hogy ez lesz a világ legdrágább atomerőműve, és akkor ez az EDF finanszíroz ezt az egészet abban a reményben, hogy amikor majd elkészül, akkor szépen lassan ezt a pénzt majd vissza tudja szerezni. A probléma az, hogy az EDF volt a tőzsdén, de majdnem csődbe ment. Hoppa. És akkor meg kellett menteni, és államosították. EDF állami cég? Igen. Végtelen sok pénze van? Hát nem tudom. Macron azt ígérte, hogy ad 500 milliárd eurót a következő, és akkor visszakanyarodunk keretes szerkezetben az atomreneszánszra. A francia atomreneszánsz jelenleg abból áll, hogy 56 reaktoruk van, és ehhez, vagy ennek a kiesőknek a pótlására, vagy ennek a kiegészítésre a nagy atomrenszánsz, amitől mindenki a világ fényre derül missziót várja, 6 darab reaktort ígért meg 2035-re, ha holnap elkezdik, sem lesz kész belőle egy se. Na most akkor milyen atomrenszánszról beszélünk?
Azt hiszem, ezt akkor...
Ez nagyon nehéz történet, akkor... de közben meg azt hallod, a politikusok könnyen mondják, emlékezz vissza, hogy a Balkánról Horvátország és Szerbia is bemondta, hogy szívesen beszállnak a paksi atomerőműbe, a Paks 2-be részesedést vennének, bla 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 bla. Hol vannak ezek az ígéretek? Hát ugyanúgy, mint az összes politikus ígéret, kicsit fordult a szél, más sajátot szeretnének, már mással állnak. A politikusoktól ilyen módon nem, szerintem nem ezt kell elvárni, vagy nem ez várható el, hanem például az, ami a németeknél, hogy 2011-ben azt mondták, hogy leállnak, ennek volt egy politikai és volt egy társadalmi alapja, és gazdaságban úgy állították át a gazdaságot, hogy igen, ez nekik sokba kerül, igen, ez borzasztó feszültségeket jelent, igen, de azért egymás után, ahogy jöttek a kormányok, mindegyik kormány betartotta ezt a És akkor leálltak az atomerőművek, és próbálják túlélni, kievickélni, kimozogni azt, hogy akkor nincs atomerőmű, és szenük se lehet már lassan, mert azt is ki kell vonni, erre nem készültek. Ez egy nagyon-nagyon bonyolult dolog, ezért nem szabad, hogyha megjelenik egy hír, akkor nem szabad egyből annak felülni, hogy akkor valami hirtelen megoldás van. Ebben nincsenek hirtelen megoldások.
Németeknél te se látod, hogy a mercék ezen fordítanának.
Jó, hogy feltetted a kérdést. Május 22-én Berlinben a Hotel Roma nevezetű helyen összegyűltek a német nukleáris párti szakemberek, és azt mondták, hogy 2026-tól ő szerintük 9 darab blokkot újra kéne indítani. Most én azt mondanám erre, hogy amire ők az első tétet feltették, ez a Brockdorfi erőmű. A Brockdorfi erőmű 5 éve áll, 2021-ben állították le. Azt kéne megérteni, hogyha egy atomerőmű leáll, akkor az nem úgy van, mint hogy leparkolsz egy kocsival, és amikor kell, akkor bedugod a slózkot, elfordítod, hanem ott az utolsó cseppi, ott az utolsó, a leállítás pillanatáig az utolsó cseppet kipréselik a rendszerből, hiszen addig termel, addig ad pénzt. Amikor leállt, onnantól csak óriási költséget jelent. Már maga a védelme, hogy ne lopkodják szét, a leszerelés, a semlegesítés, és hát a rekreációs tevékenységek, amik erre kellenek. A németek 40 évben gondolkodnak, hogy ezt a egy-egy atomerőműnek a helyét mondjuk úgy soha be kéne hinteni, és akkor semlegesíteni kellene. Ez a 40 évig pénzt fog vinni. Ilyen szempontból, hogy atomerőmű újraindítása érdekes? Igen, mert hogy eltolja ezt a fajta költséget, de kérdés, hogy műszakileg ez megoldható-e? Mondtam egy ismerősömnek ezt a berlini konferenciát, annyit mondott, good luck. Tehát ez 9 reaktor, ez biztos, így nem megy. Ez így nem fog menni. Ennek az az oka, hogy a 2011-ben, hogyha hoztak egy politikai döntést, annak a gazdasági következménye az, hogy az ipar, az oktatás, az a szakembergárda, az a fejlesztés, az a kiszolgálás, az a beszállítói kör, ami volt, az elpárolgott. Az nincsen, tehát nincsen német nukleáris ipar, és ezt nem lehet egy gombnyomásra újraépíteni, mert hogyha te 10 évig, ha te tudod, hogy leáll alólad a pékség, amiben dolgozol, akkor átmész egy másik. Ha nincs pékség, akkor átképzed magad cipésznek. Ez pontosan megtörtént. De ez nem német probléma. Japánban is ugyanez a probléma. Fukushimában, amikor leálltak, ott ugye 2015 óta semmi másról nem szól a belpolitika, mint hogy jön mindig egy erősebb és erősebb nyomás a társadalomra, hogy még újra nyitnak, és akkor kiderült, hogy nincs szakember. Mert már eltelt 10 év, azok, akik tudták, hogy mit kell üzemben egy atomerőművet csinálni, azok már átképezték magukat nyugdíjban, tehát kikoptak, az újoknak meg semmilyen tapasztalatuk nincsen. És akkor még egy, hogy milyen globális probléma, az, hogy egy atomerőműnek a szakember gárdája milyen, azt nagyon jól mutatja azt, hogy a koreaiak, dél-koreaiak, mikor megcsinálták a Baraka erőművet, az első arab atomerőművet, ami most már 4 működik.
Melyik országban?
Ez az Egyesült Arab Emírségekben. 4 darab készült el, takra megvoltak határidőre, hogy azt vállalták, hogy konténer oda mennek, konténerből kipakolnak, megépítik a dél-koreai szakemberek, és minden kulcsa készen lesz, és 5 év alatt, 6 év alatt megépítik, és valóban készen lettek, de majdnem 3 évig nem merték odaadni a kulcsot a helyi erőknek, hogy üzemeltessék. Tehát most a hivatalosan ugye az volt, hogy akkor hibalistát kellett kijavítani, meg még kellett tesztelni, meg bla. Valójában az volt a háttérben, hogy ugye az, hogy nulláról felskálázol egy ilyen munkaerő tömeget, ahhoz az 5 év nagyon-nagyon kevés. És akkor lehet arról beszélni, hogy az arab világban milyen atomerőmű van, de mondok közelebb, Lengyelországnak jelenleg nincsen atomerőműve. Honnan lesznek, ha ő akar atomerőművet építeni, 6-ot? Honnan lesz ennyi embere? Az nem lehet, hogy majd az oroszoktól importál, vagy Kanadába jönnek az emberek.
15 éve húzódik a dolog, akkor kérdésre politikus gondol el, hogy ki is kell
képezni. Tényleg csak azt akarom mondani, hogyha már valaki szédül ettől a sok összefüggést, hogy annyira bonyolult dolog, annyira bonyolult dolog.
Magyarországon most képzünk nukleáris szakembereket?
Hát ezt azt mondja, Attila el tudja mondani. Szerintem igen. Azt nem tudom, hogy nyilván az MVM-nek van ilyen programja, nyilván az orosz kapcsolatok, ameddig élhetők, vagy átélhetők, vagy megélhetők, akkor ez nyilván ilyen módon működik, és az oroszok iszonyat jók. Tehát ez kétségtelen. nem kellett volna háborúzni, és akkor nem lenne baj. De hogy ebbe a sztoriba szerintem mi olyan szempontból jók vagyunk, hogy azért a 80-as évek óta azért ez a folyamat megy, és azt, hogy tudják, hogy 2014 óta, hogy talán lesz egy második atomerőmű, ez azért ezt a szálat is megrángatta, és akkor erre készítik fel a munkaerőállományt, vagy hát, hogy legyen. Aztán, hogy nekik lesz-e munkájuk, vagy sem, abban nem vagyok olyan biztos.
Ha már akkor ide kanyarodtunk a magyar-orosz kapcsolatokhoz, meg a itteni bővítéshez, akkor nézzük meg először a Paks 1 üzemidőt, és utána a Paks 2-t.
Jó, hát, oké. Okay. Akkor kezdjük előre a műsort, és akkor a következő 3 órát akkor elő tudjuk szállni. Ugye, amikor a Paks 2 szerződést megkötötték, akkor az volt az állítás.
14 január, ugye?
Igen, az volt azt hiszem február 3, vagy február 14, most már mindegy, igen. Az ugyanaz. Akkor az volt az állítás, hogy amikor majd a Paks 1 kipereg, mert hogy van egy üzemidő hosszabbításon túl van, és lejár az ideje, helyére kell betenni egy kvázi kapacitás, biztosítás vagy pótlásra. Most már nem így állunk, hanem úgy, hogy most már 2 atomerőművet szeretnénk, de ezzel 2 probléma van. Az egyik, hogy a Paks 1 atomerőmű, bár mi azt mondjuk, hogy majd mi azt mi jobban tudjuk, mondják a Pakson meg a Műszaki Egyetemen, hogy azt mi jobban tudjuk, meg a technológiát mindig fejlesztettük, tehát ez az Oldsmobile, ez tovább fog működni. Valójában az oroszok azt mondják, hogy 60 év a működési idő plafon.
És ők utána sajátok, mi van, István?
Szétesik.
Tehát, hogy a sugárzás olyan szinten terheli a teljes infrastruktúrát?
Mondok egy példát, mondok egy példát, a Belgiumban megszerezte a ennedik üzemidő hosszabbítást egy atomerőmű, nem volt vele semmi különösebb problémájuk, és egyszer egy szúrópróba szerűen a reaktor tartályt nézték, és kiderült, hogy tele van repedéssel, és elvékonyodott a fala, ami a működésből adódik, hát belül azért, hogy mondjam, elég nagy erők dolgoznak azon, hogy kiszabaduljanak, azt meg kell tartani, elvékonyodik a fal, üregessé válik. Repedések jelentek meg, és még 7-8 év volt az üzemidő, a jogosítvány szerinti működés, inkább leállították. Uh-huh. Nem maguktól, a németek kicsit rásegítettek, mert a német határnál volt az a belga erőmű, de szóltak, hogy akkor hello, ezt nem kéne. De végig is az lett, hogy a belgák elkezdték. Na most az a probléma, hogy én tényleg minden tiszteletem, aki ezen a területen dolgozik, elképesztő tudással kell rendelkezni. De az be kell látni, hogy ez a paksi atomerőmű, ez az 50-es évek technológiájának a felújításából született a 80-as évekre, amikor újra update-elték, és akkor ezt még megpingelték, és akkor az oroszok speciális üzemanyagot hoztak bele, és akkor van egy csomó problémánk van bele. Ez olyan, mint hogyha ma beülnél egy minibe. Uh-huh. A mini, imádom. Tehát a mini 1972-ben, de hát az egy pici autó, hát az egy 23 lóerős kocsi, hát az bemersz menni vele a forgalom napi szinten. Ugye azt a feltételezés, hogy a paksi atomerőmű még további 20 évig ki fogja bírni, vissza kell nézni, Süli János se hitte ezt el. Tehát azzal oltotta le a Márta Imrét, amikor összekaptak valami nyilvános fórumon egy levelezés kapcsán, hogy értse már meg a Márta Imre, hogy a paksi atomerőmű jelenlegi 4 blokja jó, ha ki tudja tölteni a jelenleg rendelkezésére álló üzemidőt. Mi változott meg? Az, hogy a Paks 2 projekt az meg úgy néz ki, hogy kútbe esik.
Kútbe esik? Na, akkor hát, tehát van egy üzemidőnk, ami...
Igen,
most szerinted hol lenne a realisztikus vége? Csak hogy egy hallgatóknak mondjuk egy számot.
32-től kezdődően, ugye minden blokkra külön idő van. 32-től 37-ig állnának le a blokkok. Ugye azt kell tudni, hogy ez eredetileg 440 megawattra épített blokk, ezeket tehát technológiailag is egy kicsit ilyen pingelték meg, üzemanyagban is egy kicsit ilyen update-elték, és akkor 495-503 megawatt között tekernek, tehát 500 megawattot. Most az a helyzet, hogy ez egy orosz erőmű. Erre az orosz erőműre épült rá egy francia-német irányítás a 80-as években, és most az az elképzelésünk, hogy akkor... Most éppen az amerikaiak fognak bele üzemanyagot hozni? Az amerikai üzemanyag az egy svéd üzemanyag.
Fűha, várjál, ezt a kanyat is tegyük meg, de hogy most ezt akkor így kimondhatjuk, hogy ide jön a Westinghouse-nak az üzemanyaga?
Ugye,
gondolom betárasztunk valahoz.
Ugorjunk vissza egy fél évet, hogy fél évet előtt azt kérdezett, hogy biztos-e, hogy az RDF hozza az üzemanyag, vagy a Framatom, ugye az üzemanyag szállítója a
franciáknak.
Akkor azt mondtam volna, hogy hát végül is erre kötöttek szerződést, de azért ott van egy nagy probléma, hogy a Framatomnak nincs ilyen üzemanyaga. Ez egy baromi tipikus nukleáris ipari történet, és akkor megpróbálom egy mondatba elmondani, hogy minél kacifántosabban hangozzon. Tehát a Framatom egy francia cég, amely arra vállalkozik Európában, hogy az orosz típusú atomerőművekbe, ez a VR-440-esbe és VR-1000-esekbe adna üzemanyagot, de VR-440-esben nincsen neki tudása, ezért megvenni a licenszet az oroszoktól, akiket ugye eltiltanak az európai üzemanyag szállításoktól, és ezt a licenszet használná fel arra, hogy gyártana az európaiaknak, az oroszoktól eltiltott európaiaknak kvázi francia üzemanyagot Németországban. Ugye a Framatomnak ez az üzeme, a lingeni üzem, az Németországban van. Na most el tudod képzelni, hogy Németországban ebből mi van. Erről is írtam, ugye ez az a mélysége a nukleáris ipar történéseinek, amitől az ember azt hiszi, hogy egy ilyen ringispilbe ül, és még egyébként menet közben, miközben a tenger körül forog, még fejjel lefelé is megforgatják párszor.
Tehát akkor ebből most egy darab kül sincs letéve.
A Lingenben van egy üzemanyaggyártó, ez a francia üzemanyag, a Framatomnak a nukleáris üzemanyag. Ez többek között Angliában is gyárt üzemanyagot, meg Belgiumban is gyárt üzemanyagot, más típusú, más reaktorban. Abból volt legutóbb botrány, hogy kiderült, hogy ebbe az üzembe orosz szakemberek mászkálnak. Hiszen ők viszik oda a VR-40-es gyártósort, és akkor, hogy hello, tehát nincs engedély, ez kicsit kémkedés gyanús, ez ebből akkor hogy lesz biztonság, és akkor ez egész hogy oldható meg. Úgyhogy a németek tartományi szinte már mondták, hogy hello. Van egy vizsgálat, amiben az előző kormányzat, a német kormányzat azt mondta, hogy hello. Most az új kormányzat, hát...
Nem a teljes üzemben, csak a VR-es üzemanyaggyártásra?
Hát azt mondták, hogy ennek nem fogják az engedélyét megadni. Tehát ilyen nincsen, hogy orosz.
Nem akarják.
Hogy? És akkor most akkor ki fogja gyártani? A Framatom leszerződött több európai atomerőművel is, többek között velünk is, hogy fogja gyártani, de nincs ilyen terméke. Azt ígéri, hogy 2030 körülre kifejleszti. Hát a 2032-ben megáll a Paks 1, ugye ez a Paks 1 reaktor, akkor abban már nem kell. Tehát akkor kinek fog gyártani? Ezzel szemben a Westinghouse, aki hasonlóképpen járt el, ugyanilyen kis erőművekben gyárt üzemanyagot, ez Svédországban van az üzemük, megvásároltak egy céget, hiszen a svéd üzemez gyártott már a finn VR-440-esre próba passzillákat, sok probléma volt vele 10 évvel ezelőtt, és azon buktak el, hogy az oroszok árba alá kínáltak, és akkor a finnek azt fogadták el. De most már nincs ilyen, tehát hogyha az Európai Unió azt mondta, hogy hello, nem kell orosz, akkor üzemanyag nem jöhet, és technológia se nagyon, akkor marad ez a kettő, akkor a Westinghouse a nyerőbb. Kérdés, hogy a Westinghouse-nak megéri-e ilyen kis számban ezt így gyártani, vagy arba az irányba szorítja a feleket, hogy akkor váltsák le mondjuk nagyobb reaktorokra, és építsenek. Ez még csak a problémának az egyik fele, ez a Paks 1 üzemidő hosszabbítás, a másik fele az, hogy hát itt is elszállnak az árak. De jelenleg ott tartunk, hogy
most a Paks építkezésre mondod, vagy a Paks egy hosszabbítás,
Ez csak az üzemidő hosszabbítás, aminek a lényege az, hogyha te neked van egy jogosítványod, és lejár, akkor újra kell jogosítványt szerezned.
Igen.
Tehát nem úgy van, mint az autóban, hanem úgy van, hogy az éppen aktuális kresszvizsgát le kell tenni, az éppen aktuális egészségügyi vizsgán át kell menni, az éppen aktuális védelmi vizsgálaton át kell menni. A kérdés, hogy ez a paksi erőmű át tud ellen menni. Tételezzük fel, hogy átmegy. Oké, de mi lesz azokkal a...
Ezt magyar hatóság dönti el, vagy ebbe hát a Euratom meg mindenki más
nem, is? Nem, tehát azt azért tudni kell, hogy ebben nincs lacafaca. Tehát, hogy a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség azért Kínába is elmegy, és megnézi, hogy ott a megfelelő biztonsági protokollok megvannak-e, és lehet, hogy nem szeretjük a kínaiakat, és lehet, hogy van ott olyan épülő atomerőmű, amiről nem veszünk tudomást, mert jogi problémák vannak vele, de hogy kell tudni, hogy mi van. Azért mondanám, hogy amikor a Zaporozsiában az atomerőművel probléma volt, akkor egy ember ment oda, aki nem szólt, hogy menni fog, és megnyílt előtte a kapu, ez a Nemzetközi Atomenergia Ügynökségnek az elnök, a vezetője, aki azt mondta, hogy el az útból, nekem olyan jogosítványom van, hogy hiszen ezzel nem lehet szórakozni. Lehet, hogy ti itt lövöldöztök, de ezzel nem. Na most ez Paksra is igaz. Tehát az Országos Atomenergia Hivatal az egy független intézmény, és akkor ez mosolygunk azon, hogy Magyarországon mi a független, de valójában azt kell látni, hogy a Országos Atomenergia Hivatal az inkább a Nemzetközi Atomenergia Hivatalnak és az Euratomnak kell, hogy megfeleljen, mert azokat a nemzetközi protokollokat kell tudnia neki megkövetelni és betartatni, ami ahhoz szükséges, hogy egy ilyen erőművel lehetőleg ne legyen probléma. Próbáljuk meg kizárni a problémát. Egy 60 éves atomerőműnél ez nem egy
életbiztosítás. Nem. Jó, tehát akkor ez az üzemidő történet, a Paks egy hosszabb időtársával.
Igen, sokkal többbe fog kerülni, mint amennyire most mondják. Uh-huh. Tehát eredetileg onnan indultuk, hogy 250 millió euró körül lesz egy blokk, most ott tartunk, hogy másfél milliárdnál vagyunk, és aki nem hiszi, akkor meg kell nézni, hogy a 2032-ben lejáró első blokkra a CEPEC, a államtitkár úr legutóbbi videójában bemondta, hogy 110 milliárd forintot költ el jövőre az MVM az előkészítése, 110 milliárd forintot, csak hozzá kéne tenni, hogy az MVM-nek mennyi a nyereségessége, és akkor lehet látni, hogy ez nem babra megy ez a ját. Ez egy óriási nagy biznisz. Csak az, hogy ez a kis mini tovább tudja működni. Meglátjuk.
Ez értem, jó. És akkor nézzük meg a Paks 2-t. Tehát ugye pont mondtad, hogy tavaly volt a 10 éves születésnap, ugye? Igen. Nagyságrendben. Igen. Ugye volt olyan politikus, aki annak idén azt mondta, hogy idén már működne.
Több politikus is volt, egy részük már nem politikus, egy részük még igen, de a gödörnél tovább nem jutottunk. Finországban tudod, hogy néz ki a félbehagyott erőmű, amit az oroszokkal felmondtak, hogy van egy őrült nagy gödör, vannak mellette ilyen kiszolgáló épületek, és van egy öböl, ahová egyébként elvileg így a hűtővizet majd ki kellene vezetni, de hogy az égvilágon semmi nincs. Na, itt tartunk most, vagy még nem is nagyon tartunk, itt elfelé tartunk. Megrendeltünk egy csomó alkatrészt, ott vannak a raktárba, ilyen is volt már, nem garancia semmire, csak arra, hogy sok pénzt költünk.
Na most viszont ugye azt mondtad még az elején, hogy sem a finneknél, sem Magyarországon az oroszoknak igazából a technológiát nem sikerült engedélyeztetni, tehát van egy ilyen problémánk, ha jól értem.
Igen.
Van az a problémánk, hogy a finanszírozó bank szankcionált.
Igen, az áthidaltó, mert majd egy másik bank keretbe finanszírozza, vagy az mindig ügyesen ki, amikor pénzről van szó, akkor azt mindig ügyesen megtalálják. A probléma alapvetően inkább abból van, hogy az oroszok önmagukban ezt a reaktort nem fogják tudni megépíteni az európai beszállítói nagy segítség nélkül. A egyik probléma.
De ők akkor ugyanúgy Iránba se tudnak építeni, meg máshol se?
Tehát, hogy igazából nekik...
Mi a különbség abban, hogy tehát miért tudják
hogy Irán nem csinálni? Európai Uniós tagország azért.
Na de annak ugyanúgy kimegy akkor, nem? Tehát, hogy annyival gyengébbet nem építhetnek oda. Tehát, hogy...
Nem építhetnek, de mondjuk egy iráni... ugye az iráni atomerőmű azért jó, már az se épül, de mondjuk a pakisztánit, vagy a bangladesit, vagy az egyiptomit, vagy tényleg a törököt. Ha egy török cég rendel meg a francia beszállítótól az atomerőmű építésébe egy egységet, az könnyebben átjárható, mint hogyha egy európai országban ezt megpróbálná megjátszani. Ugye erre is volt próbálkozás, a Szijjártóék próbálkoztak ezzel, hogy úgy adják el a Paksot, hogy ez egy nemzetközi projekt. Hát persze minden autógyártás is, meg az Airbusnál láttuk, hogy az repülőgépgyártás is egy nagy nemzetközi projekt, csak akkor is van egy székhely, meg egy főnök, aki mindent összefog és irányít. Ez az atomerőműnél rossz atom. Ez ilyen tök egyszerű, de hogyha a franciák szeretnének szállítani, de nem tudnak szállítani, és hogyha a németek nem fognak szállítani, mert nem is akarnak szállítani a főegységeket, akkor honnan lesz egy főegység? Lehetne mondjuk a kínaiaktól, de az oroszok nem nagyon szeretnék a kínaiakat európai. És hát ez a kínai technológiai para, ami megy a világban, hogy akkor a napelem inverter rátfogja a revolvert, és akkor ő lesz a most, akkor őt kell hackelni. Ez a para, ez a mobiltelefonoknál is kinyírta a piacot, az energetikában még inkább kifogja. Tehát olyan nincsen, hogy kínaiak jönnek be. Akkor kimarad? Maradnak a dél-koreaiak, akik az oroszokkal nem építenek, vagy az amerikaiak, akik még úgy se építenek. Akkor hogy fog ez megépülni?
De most, hogy igazából egy gödrünk van, tehát mezei választópolgár azt gondolná, hogy jó, hát akkor a gödörbe valaki más csináljon egy konstrukciót. Tehát, hogy azt hogy lehet megmagyarázni, hogy miért nem tudjuk megcsinálni azt, hogy akkor a gödörbe valaki más építkezik, és nem a rosszatom, ha ennyire szépen el vagyok maradva.
Igen, ez arról szól, hogy amit mondtam, hogy ez egy ilyen holdra szállás. Tehát itt nincsenek csereszabatos megoldás, egyedi dolgok vannak.
Az egész más gödör kellett volna, hogyha Westinghouse
minden, jön. Mindent előről kell kezdeni. Tehát most ezt a 10 évet ebbe a gödörbe bele lehet temetni, jó eséllyel. Az amerikaiak is megcsinálták egyébként. Uh-huh. Hagytak abban a gödör ásás után reaktorépítést, azt hiszem 9 milliárd dollárba került, és az már jó rég volt, tehát ez jóval többbe kerülne most. De hogy ebbe ezt lehet beleépíteni, hiszen ahhoz építik a gödröt, amilyen atomerőmet, ezek nem úgy néz ki az atomerőmű, mint egy kiló kenyér, hogy pékségben.
És a gödrünk legalább sikeres, vagy az is beázik?
Figyelj! Azt mondják, hogy sikeres. Uh-huh. Ez a diplomatikus válasz. Igaz, hogy beomlott a sarka, de megmagyaráztak, hogy ez nem omlott be, csak egy csúszott. Én ehhez mindig csak azt tudom így hozzátenni,
hogy... A hallgatókra bízzuk akkor a
igen,
döntést,
hogy tényleg a hallgatók keresik már vissza, hogy 2022. augusztusa óta, ugye ez már lassan 3 éve volt, hányszor találják meg a sajtóban azt, a miniszteri bejelentés, hogy a paksi atomerőmű építése már megkezdődött, most kezdődik, vagy mindjárt megkezdődik. És ez már egy 10 éves csúszás utáni bejelentés sorozat, jelenleg nincs engedély az építkezésre, és jelenleg ott tartunk, hogy a legutóbbi ígéret arról szólt, hogy talán év végéig, vagy 26 elejére.
Ismét, de muszáj lábjegyzett kérdésbe szólnom, hogy neked arról van bármi benyomásod, hogy egyébként az oroszok inkább mérgesek ez ügyben, hogy nem tudtuk elintézni ezt, hogy legyen engedély, mert ők azt hitték, hogy ez egy ilyen elintézhető történet, vagy pedig ők tisztában voltak azzal, hogy ez egy nagyon lutri sztori, ahol nem biztos, hogy átmennek a papírok.
Ha átmentek volna, akkor ez egy jó demonstrálása lett volna az orosz nukleáris technológiának, ami nem rossz. Tehát ez a Belorussziát, ez energetikai meg fogja menteni, ott 2 blokk működik. Ez épül Törökországba, az egy óriási dicsőség lesz az a 4 blokk. Egyiptomba is. Ha sikerült volna az Európai Unióba bejönni, akkor demonstrálták volna azt, hogy milyen bénák a franciák, hogy még nem tudják megépíteni, hiszen ott szenvednek az angolokkal. És az amerikaiaknak is, hiszen az amerikaiak odahaza is csúsztak 8 évet legalább a Vogtle 3 meg 4 építésével, és bedöntötték a Westinghouse, amit a csőtől meg kellett menteni, és bezzegők. A probléma megoldása ott van, hogy mi ebbe is olyan kicsit önzők vagyunk. Azt gondoljuk, hogy a Paks 2 az valami kiemelt projekt. De ez nem így van, mert a Rosszatomnak 30-40-50 projektje van a világban. Ez egy projekt. Uh-huh. Azt kell megérteni, hogy bizonyos szabályok, meg bizonyos határok rugalmasabban kezelhetők az oroszoknál, mint bárhol más a világon, tehát hogy ki finanszírozza, mennyit finanszíroz, mennyi politikai ráhatása, milyen emberek jönnek ide, de azért azt azért jelezném, hogy a Paks 2 építkezésnek az orosz fő muftia az a finnországi kudarcból lett ide irányítva. Tehát az az ember van itt, aki a finnországi bedöglött építkezést tette sínre, és jutott, ameddig jutott. Tehát a probléma nem ismeretlen számára, de nem egy sikeres projekt éléről érkezett meg, mert a sikeres projekt élén lévő emberek, azok Törökországban dolgoznak, Bangladesben dolgoznak, Egyiptomban dolgoznak, elmentek Argentinába és Brazíliába, és próbálják ott pumpálni az.
Mondanám, hogy akkor ez csak egy fedő tevékenység, de akkor ez egy másik adás lenne.
Ehhez én nem értem. Ez a te
pedleted.
Ez kevés értek. De hogy ezt mind mélységébe kell érteni, hogy persze ők nem fogják bevállalni azt, hogy azt mondják, hogy felteszik a kezüket, hogy hát ezt akkor engedjük el. Ilyen nincsen. Az összes általam ismert orosz félbemaradt építkezésnek a vége az volt, hogy az oroszoknak fizettek azért, hogy félbemaradt a beruházás, mert a bíróságon az derült ki, hogy nem az orosz fél hibájából történt ez meg.
Ez nálunk ki, ugye, hát nem ismerik a szerződést.
Ez Bulgáriában, úgy emlékszem, 840 millió euróba került, ott is gödör van, meg egy kis beton.
És erre satszolná, hogy valószínűleg ez a szerződés nem annyira különleges a magyarokkal se, hogy ne ilyen típus.
Annyira nem különleges, hogy van, aki jobb szerződés kötött, mint mi. Tehát az amit Magyarországon a magyar olvasóknak eladtak, hogy ez valami a világ legjobb, de legalábbis a magyar elmúlt fél évszázad legjobb gazdasági biznisze volt. Ezt Pakisztánnal is megkötötték. Uh-huh. Sőt, Kínával is megkötötték, meg Kínával is dolgoznak.
Tehát most is már ad abszurdum, hogyha véletlen 2026-ban mondjuk pont Tisza kormány lenne, és fel akarná ezt mondani, akkor ez ilyen 800 millió...
Nem tudjuk, ezt a részét nem tudjuk ebbe a játékban, de nem mennék bele. Inkább mondok egy példát, jó? Uh-huh. Jó. Tehát az, hogyha mit jelent egy kormányváltás egy atomerőmű építésében? A bangladesi atomerőmű építés, ez két blokkról szól, ez mint a zsinóron húzott ilyen agárversenyen a nyúl, úgy ment. Ez itt minden meg, pikpak, meg volt a munkaerő, meg volt az engedély, meg volt a beruházás, minden megcsináltak. De a végstádiumban, tehát amikor már tulajdonképpen már megvolt a tesztelés, megvolt a hidegindítás, volt egy kormányváltás. A kormányváltás után az egyik főberuházó, aki az atomerőműhöz a távvezeték kábel hálózatot építette, és indiai befolyás alatt volt, vallási és felekezeti problémákra hivatkozva levonult a területről. Ott egy atomerőmű tulajdonképpen be kéne fejezni 99%-ról, de nincs mire rákötni. Két éve megy ez a buli. Na most akkor miről, tehát nem arról szól a történet, hogy megépül vagy nem épül, mert sokkal differenciáltabb az, hogy mi lesz belőle. Van egy kedvenc ilyen szakértőm a világban, ez egy Kölnbe született német-francia világpolgára, Michael Schneider, ő mondta azt, hogy hát az az igazság, hogy az atomerőműnek az engedély, építési engedélyét megszerezni a legkönnyebb a világon. Megépíteni sokszor-sokszor nehezebb. Uh-huh. És hát az a helyzet, hogy mi nálunk az engedélyezésnél járunk. Tehát akkor, amikor Kádár Andráék ki fogják adni az építési engedélyt, és leöntik az első betont a gödörbe, onnantól kezdődik az igazi hadbehad.
István, még van néhány fontos témánk. Egy picit emelkedjünk Magyarország fölé. Szerintem a Paks részről így is tudtunk olyat mondani, ami nem köztudomású itt a külpolitikát hallgató emberek között, nekem sem feltétlenül. Viszont van itt még egy buzzword, ami...
SMR, tuti, ugye?
SMR. Igen, tehát, hogy ez a mini atomerőmű és egyéb szinonimákkal futó sztorik, hogy ez egy ugyanolyan, mint a hidrogén lelkesedés volt Brüsszelben, hogy akkor majd a hidrogén megvált mindent, vagy pedig ez egy up and coming technológia, vagy tehát valahol helyezz el nekünk most így az energia mix, energiabiztonság rovatunkba az összemelt.
Az ígéret az, hogy a mezőn nem fogsz látni más, csak egy kis házikót, és az majd adja az áramot.
Ez szuper.
Egy ipari parknak a sarkában lesz egy két focipályányi valami beásva a földbe, ami 60 évig igazából nem kér enni, csak néha be kell tolni oda üzemanyagot, és akkor minden jó lesz. Ez az ígéret. A probléma az ettől sokkal nehezebb, sokkal nagyobb, mert az SMR, mint definíció sem tiszta. Az SMR az onnan indult, hogy ez egy ilyen kisméretű, moduláris, egymáshoz, mint a szőlőfürtön a szemek, egymáshoz illeszthető, végtelenül bővíthető rendszer, aminek két fontos ismérve volt a legeslegelején. Az egyik, hogy ezek a szemecskék nem lesznek nagyobb 300 megawattnál, a másik pedig az, hogy a technológiában egy olyan generációs ugrást fog jelenteni ez, ami nem teszi majd lehetővé például a robbanást, a reaktor leolvadást és a különböző nukleáris baleseteket. Na most mind a kettőt elengedtük. Tehát az, amikor arról beszélünk, hogy az oroszoknak van a Lomonoszov akadémikusról ellenezett tutaja, tehát van egy tutajon két nukleáris jégtörőből kiemelt...
Aggódtak is a skandináv ország, amikor ez elhajózott az északi sark
felé. Nem tud manőverezni, azt vontatni lehet egy tutaj, tényleg 32 megawattos reaktor van rajta, aminek most megnéztem éppen a 60% körüli volt a legutolsó kihasználtsága 23-ban, 24-es számokat még nem is tudjuk. Akkor ez mit segít az egész rendszeren? Ezt a motort, mondjuk, ugye ezt már ismertük korábban, nem váltotta meg a világot. Tehát
például a nukleáris tengeralattjárós meghajtó...
Na, jött Bill Gates, ugye a terájával, és akkor mondta, hogy hát akkor a 300-ban nem férünk bele, legyen 420. Nem férünk bele a 2 milliárd dollárba, legyen 4 milliárd a keret. Nem férünk bele a 2028-as határidőbe, legyen 2035. Most ott tartunk, hogy Wyomingban megvan az engedély arra, hogy egy teszt üzemmód építésének a megkezdését elkezdjék. Na most, ezek még mind az ígéretek.
És kínai barátaink?
A Kínában a Brückner múltkor megírta az Indexen, hogy a kínaiak átadták az első SMR erőművet. Két dolgot felejtette, hogy az nem SMR erőmű, és nem adták át, de hogy az történt, hogy a kínaiak csináltak egy demonstrációs erőművet, ami egy kvázi csinált egy modellt, egy meglévő 1000 megawattos erőműből csináltak egy 100-asat, és azt mondták, hogy ez kicsibe is működik. Ha kell, akkor mi tudunk ilyet gyártani. Ennek a utolsó építési fázisán álljának. Ez egyik. A másik, hogy az SMR kategóriába sorolás, az egy össze-vissza szétszaladt a világban.
Tehát ez a Nemzetközi Atomenergia Ügynökségnek erre még nincs egy ilyen
tipizálása. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökségre azt tudom mondani, hogy két évvel vagy három évvel ezelőtt készítettem egy nagy tanulmányt, ami 70 ilyen projektet szedett össze a világban.
70 SMR projekt?
70 SMR projekt, ami különböző fázisokban van, és akkor ebben vannak ilyen nagyon pici mikroerőművek, vannak nagyobb erőművek. A lényeg az, hogy ezt a gyűjtést nagyjából megtaláltam egy tanulmányban, aminek a finanszírozó a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség volt, de a nyitó oldalon az volt, hogy semmilyen felelősséget nem vállalnak az itt megjelent információkra. Tehát, hogy nem, ők sem tudták leellenőrizni, hogy ez valóban működik-e. Ez a 80-as évek óta meglévő polémia, hogy érdemes-e kisebb atomerőművet építeni. Mondanám, hogy a jelenlegi Rolls-Royce erőmű az 420 megawattos, 2x170-es, ugye? Igen, az 340, hogy az majdnem akkora méret, mint egy Paks 1. Tehát akkor tulajdonképpen nekünk van 4 SMR-ünk most, már 80-as évek óta. Nem akarok elviccelni a dolgot, az SMR az egy olyan technológia, ami egy ígéret. Attól kevésbé kiforrott ígéret, mint a hidrogén.
Jó, ne, akkor ne is tancsírozok, örülök, hogy ezt gyorsan letudtuk. Ennél talán még többet beszélünk itthon is, de Brüsszelben végképp az energiatárolás történetéről, mert ugye a megújulókkal kapcsolatban bejött az a kérdés, hogy tök jó, hogy nappal megtermeljük, de mi lenne, hogyha éjszaka is rendelkezésre állna. Ugye tudjuk, hogy a vizes országoknak van némi előnye a pumpálgatással, vízerőműveknél, és Tesla akkumulátortól kezdve a itteni különböző próbálkozásokig nézegetjük a lehetőségét az egyéb tárolásoknak, hogy ez most hol tart?
Hogy őrült nagy pénzeket fog felemészteni. Eddig ilyen kísérletezgetések voltak, meg ilyen galoppozás, most pedig rohanni kell.
Az, hogy de a tiparágotokban azt kell képzelni, akkor 100 millió Nokia méretű akkumulátort kellene összehangolni, hogy ez legyen valami, amikor, vagy ennél másabb a technológia?
Jó, amikor erről először írtam a HVG-ben, akkor az a hír arról szólt, hogy egy őrült kiszerelt akkor megjelenő Teslákból az akkumulátorát, és betette a parketta alá, hogy önálló legyen otthon. És akkor mindenki azt mondta, hogy ez hülye. Most meg ott tartunk, hogy elmész a boltba, felmész egy sima oldalra, és 2 millió forintért, vagy 3 millió forintért veszel kvázi egy okos otthont, hogyha van napelemet, akkor ahhoz illeszhetően oda lehet tenni, és az ki fog téged szolgálni. Ha nem 100%-ba, akkor 60%-ba, vagy 70%-ba az igényeidnek megfelelően. Itt tartunk, ez eltelt mondjuk 10 év. Na most ez a 10 év, ez arról szólt, hogy én nem szeretem ezt a számháborút, de hogy az utóbbi években egy 50-60-70%-kal olcsóbbak lettek az akkumulátorok, éppen abból eredően, hogy az igény, meg a technológia, meg az innováció mind-mind összeér, és mint hogy erre a piaci igény megvan, egyre több gyártó van, egyre nagy kapacitásokat nyom. 3 éve voltam Németországban egy ilyen nemzetközi napelemes kiállításon, ott voltak azok a 2 megawattos konténerméretű, konténerre szerelt, tehát mondjuk úgy lapra szerelt megoldások, ami csak annyiból állt, hogy fogod a konténert, ráteszed egy lábra, és bedugod, és akkor működik. Ez most már 100 Halombatán is van. Ott Tesla van. Tehát erről szól, hogy ez igazából ez egy ilyen, mondhatnám azt, hogy a plug and play felé megy, tehát nem egy bonyolult történet ezt megcsinálni. A hálózati csatlakozás az bonyolultabb, és ebben az operátoroknak sok dolguk lesz. Végtelen sok pénzt el fog vinni. Erre reagált egyébként a kormány ilyen módon, hogy 400 milliárd forintos energia, villamosenergiás, az egy erdikányos projekt, annak egy része pont energiatárolóra szól, és most az ígéret, hogy a jelenlegi 26 megawatt ról jövőre eljutok 500-ig. Hát hiszem, ha látom, de legyen így. De az 500 még kevés lesz. 500 megawattig. Hát
26-ba bejönnének az uniós támogatások, akkor
igen, és mindenből akkumulátort vennénk. Igen. De önmagában egyébként ez nem probléma. Képzeld el azt a szituációt, hogy a győri Audi csarnokának a tetején ott van a napelem, amit nem tud ő a saját gyártási folyamatában nem tud jól bekapcsolni, ezért beadja a hálózatba, és akkor onnan meg visszaveszi. Hogyha ezt ő úgy tudja megtenni, hogy az esti műszaknak legalább a felét, vagy akár csak egy részét a napközben begyűjtött áramból tudja finanszírozni, az egy őrült nagy váltást jelent minden szempontból, például magyarországi hálózatépítés szempontjából is, mert nem kell odavinni azt a plusz kapacitást. Most ebbe olyan őrült nagy felfordulást lesz a következő évben, hogy itt mindenki kapaszkodjon.
De ez közpolitikailag elindult, hogy a nagy fogyasztókat meggyőzzük arról, hogy ők helyben termeljenek és tároljanak? Ez politikai cél valamelyik országban legalább?
Nagyon jól csináltuk, amit csináltunk most az elmúlt egy órában, mert visszamegyünk a spanyol történethez. A spanyol blackoutnak az egyik utózöngéje az volt, hogy Portugáliában, ami vétlenként leszakadt erről az egész, és ott sokkal nagyobb problémát jelentett ez a sötétség. Eddig volt, úgy emlékszem, 1,5 milliárd euró betervezve arra, hogy a következő évben miből fognak energiatárolásra költeni, és most hozzácsaptak még 600 milliót. Ez így fog menni, tehát nincs más út, tehát ez a legkézenfekvő dolog. Lehet arról beszélni, hogy akkor jöjjön a pneumatikus, meg jöjjön a gravitációs, meg jöjjön a melegbeton, meg a sóoldat, de hát a piacon jelenleg ez a késztermék. Az összes többi az még a késztermékség előtt van, ha megérkeznek, nosza.
Záró kérdés, mert ezt a kört gyönyörűen megtettük, de hát mégiscsak külpolitika, úgyhogy igazából akkor érünk vérbe, hogyha a biztonsági szempontot behozzuk. Ukrajna ugye a háború kezdete után nem sokkal már csatlakozott az európai energetikai hálózathoz. Most az, hogy Magyarország, Szlovákia gázt is adott vissza.
Adunk most is, áramot is adunk.
Áramot is adunk, így van, ugye egy darabig, amíg a oroszok nem álltak rá az ukrán infra szétlövésére, addig ugye tudtak exportálni, most már importőrök lettek javarész, vagy hát abszolút. Ebből a szempontból, energetikai szempontból tanulunk valamit itt, ez egy kockázat, vagy nem kockázat, tehát...
Ukrajna?
Igen, tehát az elmúlt 3 év tapasztalata a szakmában az mi volt ezzel kapcsolatban?
Hát azt gondolom, hogy szintet léptek. Mindenki szintet lépett. Itt nincs, ebben nincs mese. Tehát, hogyha neked van egy bármilyen nagy méretű erőműved, aminek van egy alállomása, ami eddig ott állt a rét mellett, most azt tudnod kell védeni dróntámadás ellen, tudnod kell védeni kibertámadás ellen, tudnod kell védeni bármilyen behatás ellen. Ez korábban, ez elfelejtődött korábban.
És ezt az ukránok 3 év alatt visszafejlesztették? Vagy
az ukránok úgy fognak járni, mint amikor az afrikai országokban megjelent a mobiltelefon, hogy egyszerűen olyan mélységben lőik vissza az infrastruktúrájukat, hogy a leggyorsabb fejlődést fogják mutatni azokban az alternatív energetikai megoldásokban, amihez nem kell annyi hálózat, vagy nem olyan hálózat kell. Én ezért nem hiszek abban, hogy ott atomerőműveket fognak építeni, nincs idő. Nincs idő kivárni. Egyszerűen az lesz, hogy ami a leggyorsabban energiává alakítható, arra fognak tenni, ez fel fogja értékelni a napot, a szelet, a hidrogént, a gravitációt, minden, ami kézzelfogható is elérhető.
Gyönyörű. Hát azt hiszem, hogy egy elég nagy kört tettünk Madridtól.
Igen.
Framatom, Westinghouse, német barátaink, kis kínai, brit kitekintéssel. Úgyhogy Szabó M. István, nagyon köszönöm energetikai szakújságíróként, hogy eljöttél a külpolitikai beszélgetésünkbe.
Én is köszönöm a meghívást.
Kedves hallgatók, a heti Feledihez tartozó Feledi podcastot hallottátok. Ha hírlevélre nem lennétek feliratkozva, de ilyet el sem merek képzelni, akkor tegyétek meg, hiszen minden szerdán elküldöm nektek az elmúlt 168 óra legfontosabb hírértelmezését. Illetve hallgassátok a Partizán Podcast többi adását, akár a korábbi heti Felediket. Ne felejtsétek el, hogy már ez a 3. évadunk, tehát van 2 korábbi évad, ahol többek között Magyarországon dolgozó nemzetközi intézmények képviselőivel, illetve gyakran beszélgetek Brüsszelben dolgozó magyarokkal, úgyhogy ezeket mind megtaláljátok a Partizán Podcast felületén. Egyben pedig kérlek, támogassatok minket, hiszen ahhoz, hogy ezek a műsorok el tudjanak készülni a következő évben is, ebben a meglehetősen hevennyé vált kampányidőszakban szükségünk lesz arra, hogy ti támogassátok a Partizán önálló és független, és mondanám, hogy objektív, de akkor már beleszaladok politikai kategóriákban működését. Úgyhogy köszönjük, hogy meghallgatotok minket. Sziasztok, folytatjuk!